azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűcs Donát.
Köszöntünk mindenkit a helyzetben, Ágoston Dániel vagyok. Az eheti podcastben utazással és neonfénybe mártott zenével fogunk hasítani, amelynek során Donát olyan emberekkel beszélget a pörgetőben, akik a lockdown és a budapesti tél elől melegebb éghajlatra menekültek, Mexikóba és a Kanári-szigetekre. Az utazó majom alapítója elmondja, miért ugyanolyan biztonságosak vírus szempontból a repülők, mint egy tetszőleges élelmiszer volt, és azt is, hova lehet most utazni egyáltalán. Én pedig hazánk szintvév sztárjával, Quixotic-kal készítettem interjút az új videóklipje kapcsán, illetve arról, hogy miért van ekkora varázsa és vonzereje a 80-as éveknek, valamint kitárgyaltuk ennek az egész stílusnak a hazai viszonyait is.
Pörgető. A magyar kormány szeptemberben határzárat hirdetett, ez pedig úgy hangzik, mintha nem is lehetne turistaként külföldre utazni. Ez persze nem így van, és vannak, akik a szürke budapesti télből inkább távoznak egy melegebb éghajlatra. Tóth Ákos az Utazómajom nevű utazási ajánlatokkal foglalkozó platform alapítója és ügyvezetője. A Facebook oldalát több mint 500 000 követik. Arról beszélgettünk vele, hogy hogyan lehet most turistaként külföldre utazni, és hová érdemes menni egyáltalán.
Mit tudnál mondani valakinek, akinek megfordul a fejébe, hogy most szeretne utazni? Van erre lehetőség, és ha igen, akkor hova érdemes menni?
Természetesen van most is lehetőség utazni, tehát ezt nem tiltja semmi, amennyiben az adott ország fogadja a turistákat, viszont mindenek előtt fontos elmondani, hogy sokkal inkább oda kell figyelni az esetleges korlátozásokra, mint ahogy eddig ezt esetleg meg kellett volna tenni. Amíg eddig jó szempontból, vagyis hát jó eséllyel a magyarokat a kevésbé fertőzött országok közé sorolták, ez az első hullámban még így volt, a másodikban ez sajnos megváltozott, úgyhogy most már nekünk is egyre inkább be kell tartanunk azokat a szabályokat, amiket a világ többi országának állampolgárainak is sajnos. Itt vannak annyira nem észszerű korlátozások, mint hogy akár 4 órában az indulás előtt kérnek tesztet, ami sok esetben kivitelezhetetlen. Nyilván itt van olyan, amikor 72 vagy 96 órával előtte, erre még azt mondja az ember, hogy ezt nyilván ezt meg lehet tenni, de vannak tényleg annyira józanésztől elrugaszkodott szabályok, hogy egyszerűen ezekkel nehéz együtt élni.
Most Magyarországra befelé vagy karanténba jön az ember, vagy pedig azt elkerüli 2 negatív PCR-teszttel. Neked vannak-e tapasztalataid, vagy hallottál-e történeteket arról, hogy mennyi idő az praktikusan, amíg ez a 2 negatív PCR-teszt ez így létre tud jönni, és kap is mondjuk a visszautazó igazolást arról, hogy kijöhet a karanténból?
Ez egyre jobb, egyre rövidebb ez az idő. Gyakorlatilag az első tesztet már a repülőtérnél lehet végezni, a másodikat pedig akár házhoz kiszállással megcsinálják a szakemberek, gyakorlatilag hatósági áron, és így olyan 4-5 napon belül lehet szabadulni a karanténból. Országoknál viszont arra kell figyelni, hogy olyan országot válasszunk, ahol nincsen karanténkötelezettség, nyilván a legtöbb ember rövid időre szeretne egy országba utazni, nyaralni, arra nincs lehetőség, hogy 14 napot ott karanténban eltöltsön, majd onnan induljon neki a nyaralás. De vannak olyan országok, ahova be lehet utazni mindenféle ilyen kötelezettség nélkül, akár Mexikóba, Zanzibár, Costa Rica például, vagy Maldív-szigetek, Kuba, de Magyarországról most az egy legnépszerűbb, a közvetlenül elérhető úti célok közül Egyiptom, illetve Dubáj. Dubáj annyira népszerű most a magyarok körében, hogy folyamatosan bővítik a járatokat, 2 légitársaság is repül közvetlenül Dubájba, és csak számítatésképpen, amíg Dubájban heti 5 járat van, addig a legforgalmasabb londoni repülőtérre ilyen heti 7-10 között van most a járatoknak a száma. Tehát gyakorlatilag szinte ugyanannyi járatunk van Dubájban, mint Londonban, ez korábban mondjuk 10 vagy 15-ször annyi volt Londonban, mint most.
Ugye vannak, akik azt mondják, hogy aki ilyenkor utazik, az felelőtlen, hiszen ő maga is hozzájárul a vírus terjedéséhez. Mit gondolsz erről a felvetésről, vagy erről a vélekedésről?
Megmondom őszintén, hogy én sokkal jobban félek egy belföldi bevásárlóközpontban, mint egy tengerparton akár, ahol csak páran vagyunk. Azt hozzá kell tenni, hogy a repülővel való utazás során talán eddig 2 esetben tudták bizonyítani, hogy fertőzést kaptak volna el a repülőn. Visszakövetni viszont nagyon egyszerű, mert mindenkinek megfelelő helye van, tehát tudják értesíteni mondjuk az esetleges kontakt személyeket, tehát ilyen szempontból is sokkal egyszerűbb dolga van az embernek, de a repülőkön olyan HEPA szűrők vannak, mint mondjuk egy hűtőben, a levegő az fentről lefelé áramlik, tehát nagyobb biztonságban vagyunk ott szinte, mint bárhol máshol egyébként a világon a repülés közben. az adott desztináción pedig el tudjuk kerülni a tömegeket, hogyha ha arról van szó, úgyhogy nem gondolom, hogy veszélyesebb lenne. Ráadásul kiutazáskor is rengeteg tesztet kell csináltatni, hazautazáskor is, tehát ilyen szempontból viszont még inkább tudatában vagyunk a betegségnek, hogyha esetleg elkaptuk. Nem gondolom, hogy egyébként egy tengerparton, ücsörökben vagy akár, hogyha valaki nagyon fél mondjuk az utazástól, és vagy fél attól, hogy utazás alatt megfertőződik, az ugye egyrészt nem utazon. Másrészt, hogyha mégis szeretne utazni, akkor tud választani olyan szigeteket, mint például Madeira, ahol viszonylag alacsony a fertőzöttség, hiszen a szigeteken könnyen kordában tartani ezt a fertőzést. A természetben tud túrázni, tud magának egy apartmant foglalni, tehát nem egy nagy hotelkomplexumban lesz, hanem egy különálló apartmanban. Így gyakorlatilag anélkül, hogy bárkivel találkozna, tud egy ugyanolyat nyaralni, sőt még jobbat, mint korábban, hiszen sokkal kevesebb a turista.
Csilla hasonlóan vélekedik, mint Ákos. Ő úgy döntött, az Európai Unió egyik legmelegebb pontjára, a Kanári-szigetekre távozik a magyar télből.
Én Ausztráliában voltam végig az első hullám alatt, és nyáron jöttem haza Magyarországra. Abban a reményben amúgy, hogy vissza tudok majd menni Ausztráliába így legkésőbb januárba, szóval mostanában körülbelül. Ez nyilvánvalóan nem jött össze, mert Ausztrália elég szigorú, úgyhogy ott határozatra szerintem még egész évben. Tehát az volt a helyzet, hogy otthon vagyok, nagyon nincs dolgom, mert nem dolgozom. A sztorihoz hozzá, hogy van egy húgom, aki viszont iskolába is jár, egyetemre, és dolgozik is, viszont mindent online csinál gyakorlatilag majdnem egy éve, ahogy ugye sokan. És akkor vele voltunk úgy, hogy eléggé adott a helyzet arra, hogy ilyen mind a ketten ilyen digitális nomádok lettünk úgymond kényszerből, hogy akárhonnan csinálhatnánk a dolgokat, és akkor miért egy olyan országban legyünk, ahol sötét van, hideg, és elég rosszak a számok is. Ebből a szempontból nem is nevezném utazásnak, amit csináltunk, hanem egy ilyen relokáció, ahogy én hívom. Szóval eljöttünk egy helyre, ahol meleg van, és jobbak a számok is, jobbak az intézkedések is. Nagyobb a szabadság. Január 16-án jöttünk, szóval pont egy hónapja.
Van értelme annak a kérdésnek, hogy meddig terveztek maradni?
Jó kérdés, igen. Most annyi tuti, hogy most még egy hónapot biztos, tehát március közepe a mi 100%, április közepe is azért az elég valószínű, és akkor utána meglátjuk.
Mi most a helyzet Tenerifén korlátozások szempontjából? Van-e különbség a Spanyolország más részeihez képest?
Hát Spanyolországban, egész Spanyolországban úgy tudom, hogy EU-s állampolgárok, vagy a Schengen zónának a tagjai, meg még egy-két ország jöhet negatív teszttel, 72 óránál kevesebb ideje készített negatív teszttel, illetve regisztrálni kell, egy ilyen QR kódot kell generálni, mielőtt belépsz az országba, és már eleve, mi Bécsből repültünk, és már eleve ezt a kódot kérték, a Wizz Air kérte, mikor beszálltunk, meg a tesztet is rögtön megnézték, és karantén kötelezettség amúgy nincsen, tehát, hogy alapból van egy stresszben, ha utazol, nyilván ki kevesebbet utazik, abban ez még nagyobb, hogy eleve, hogy becsekkolni, hogy minden rendben legyen a repüléssel, hogy ne legyen. Tehát egy alapvető stresszes helyzet az, hogy el kell jutni valahova, és akkor erre jött rá az, hogy izgultunk, hogy akkor tényleg most ne legyünk pozitívak, eddig nem voltunk, ne legyen lázunk, mikor leszállunk a repülőről lehetőleg, közben se kapjuk el, közben se jöjjön ki, és hogy tényleg így minden simán menjen.
Mondjuk el lehet-e menni egy kávézóba, étterembe, mi és hogyan van nyitva ilyen szempontból?
Spanyolországon belül a Kanári-szigetek az egy külön egység. Itt azt a rendszert találták ki, hogy négy szintbe sorolják bele a COVID-helyzetet. Nyilván a nullás lenne az, hogy nincs semmi, tehát amikor nincsen semmilyen intézkedés, mindenki él, ahogy él, és akkor ezen belül van egyes, kettes, hármas, négyes ezután. Tenerife most lett pont pár nappal ezelőtt zöld, szóval egyes. Ezek a nagyszabású események, mondjuk egy fesztivál vagy ilyesmi, az ugye abszolút tiltólistás, és maga az éjszakai élet is off, tehát hogy 11 legkésőbb, amikor mindenkinek otthon kell lennie, még az egyes besorolásnál is.
De ez azt jelenti, hogy mondjuk akkor az éttermeknek a belterei, a bárok, kávézók akkor nyitva tarthatnak eddig az időpontig?
Igen, nyitva van minden. A számok annyiban különböztetik meg, hogy most például mi egyes vagyunk, tehát zöld, ami azt jelenti, hogy mi beltéren is beülhetünk, míg a nagyobb számok, azt hiszem a hármas vagy a négyes, az pedig csak teraszon. Nekem személy szerint az szempont volt, hogy olyan helyre ne utazzak, ahol amúgy rosszak a számok, és ezek rossz is az egészségügy. Szerintem így a szabályok betartása mellett, itt most Tenerifén konkrétan el tudom mondani, hogy ugye teszt is kellett, amúgy nincsen tömeg, tényleg nincs tömeg, a buszok is ilyen, tehát még sosem ült le mellé mondjuk senki, tehát akkor kevesebb, mint fele telítettségem vannak a buszok, szerintem valószínűleg sűrítették is a járatokat emiatt. Szigorúan figyelnek a maszkra, nagyon szabálykövetők az emberek, szóval nem az van, mint otthon volt nyáron, hogy mindenkinek kilóg az orra, meg így léglóg rajtuk a maszk, hanem rendesen rajtuk van, szólnak is. Tényleg, hogyha valakihez nem veszed észre magad, hogy közel lépsz, akkor arrébb fog lépni.
De miért pont Tenerife? Miért pont a Kanári-szigetek?
Elég sokan vannak, akik hosszú távra jönnek, és szerintem alapból a Kanári-szigetek egy olyan hely, ugye, azért földrajzilag közelebb van Afrikához, tehát nekünk is az elsődleges szempont az volt, hogy egy Európai Unió legmelegebb helyére menjünk lehetőleg, és ez magasan szerintem a Kanári-szigetek, tehát most ilyen 25 fokok vannak, de ez azt jelenti, hogy tudunk strandolni bőven, be lehet menni az óceánba. Én amúgy azt mondanám összességében, hogy attól eltekintve, hogy nincs tömeg, meg ugye a Tenerife-t ilyen buli szigetnek hívják, tehát az, hogy az éjszakai élet, meg most ugye karnevál szezon, ezek nincsenek. És amúgy 100%-os az élmény. Szóval ugyanúgy járnak a buszok, úgy mindenhova el tudsz jutni, tényleg nyitva vannak a helyek. Úgyhogy az éjszakai élet, meg ezek az események, ami így kiesik. A strandok is nyitva vannak, strandon nem kell maszkot hordani.
Azt egyébként lehet mondani, hogy te kvázi egy ilyen karantén menekült vagy akkor?
Igen, amúgy én abból a szempontból is kicsit menekültnek tekintem magam, hogy milyen számok vannak otthon. Szóval, tényleg hideg, sötét, és nem is jók a számok. Szóval ehhez képest eljönni egy helyre, ahol jobbak a számok, tényleg lehet távolságot tartani. Én amúgy, akinek van erre affinitása, annak ajánlom.
Kriszti Svájcon keresztül utazott a határait tárva nyitva tartó Mexikóba, mert elege lett a kijárási tilalomból és a novemberben bevezetett korlátozásokból.
Én január 15-én indultam el Budapestről, igazából Svájcon keresztül repültem ki Mexikóba. Ezen az útvonalon nem kellett semmilyen tesztet vagy karantént vállalnom. Mexikóba érkeztem meg január 15-én, február 9-e körül jöttem át Guatemalába.
Miért indultál útnak Mexikó felé? Volt-e olyan dolog, ami miatt így próbáltak téged lebeszélni?
A Covid a válasz, mert ugye a Covid miatt akartak lebeszélni. Sokan azt mondják, hogy ez nagyon veszélyes, hogyha elkapom, és mondjuk egy mexikói egészségügyi rendszerbe kerülök be, az lehet, hogy nem olyan minőségű, mint egy európai. Én ezt mérlegeltem, és én mégis útnak indultam, vállalva ezt a kockázatot. Pont a Covid miatt nem tetszett az európai lét. Azt tudni kell, hogy én Ausztráliából jöttem haza augusztus végén, és akkor indult a második hullám. Engem ez elég rosszul érintett, a munkaerőpiaci helyzet, az, hogy korlátozások vannak, ez így mind együtt.
Akkor rád is picit lehet mondani, hogy ilyen Covid menekült vagy kvázi?
Hát igen. A másik dolog pedig, hogy igazából most néhány tervem volt, amire soha nem jutott rendesen időm, például megtanulni spanyolul. A spanyolban nagyon sokat fejlődök. Sikerült megmásznom 5000 méter feletti csúcsokat. Abszolút úgy érzem, hogy jobban töltöm itt az időmet, mint mikor Budapesten voltam, és ugye a lockdownban folyamatosan figyelnem kellett, hogy hányra érjek haza, hogy minden rendben legyen.
Mexikóban neked mi volt a tapasztalatod, vagy mit tudsz, hogy egyáltalán bármiféle korlátozás van-e? Látszik-e így a mindennapi életben az, hogy itt egyébként van egy világjárvány?
Hát Mexikó az az ország, ami ugye határokat mindig is nyitva hagyta. Hát van egy ilyen hivatalos besorolás a különböző államoknak. Zöldtől piros színig, ugye a zöld, ahol a legkevesebb covidos van, és ott elvileg több mindent lehet csinálni. Én nagyon sok államban jártam, és semmi különbséget nem tapasztaltam. Szóval a piros besorolású államokban is ugyanúgy megy tovább az élet.
Például a vendéglátóhelyek nyitva vannak ott is, ahol piros az állam, vagy?
Ott úgy van, hogy elvileg csak ugye takeaway, szóval csak elvitelre lehet kapni, viszont ez is ilyen nagyon tágan értelmezett. Szóval azért kitesznek székeket az utcára, meg asztalokat, nem olyan szigorúan vannak betartva a korlátozások.
Az utazóknak fontos helyek, tehát a hotelek, hostelek, mindenhol nyitva vannak, vagy van, ahol bezártak?
Igen, mindenhol nyitva vannak, és én azt látom, hogy Mexikóban, főleg a, mondjuk így a turizmusban nagyon érdekelt helyek, teljesen szabad utat kaptak, mint például Cancún, meg ez a Riviera Maya, amik az ilyen legismertebb tengerpartok, és ott például minden hotel nyitva van, sőt, ott még tömegrendezvények, és minden mást is engedélyeznek, szóval ott konkrétan bulizni lehet.
Most Guatemalában vagytok, a barátnőddel, akivel utazol. Mikor mentetek oda? Mi a különbség Mexikóhoz képest a korlátozásokban?
Hát Guatemala nagyon érdekes ország, mert nagyon nagy része az országnak az egy, igazából egy ilyen hegyláncon fekszik, és emiatt nagyon elszeparált falvak vannak. És amikor átléptünk Guatemalába, akkor az volt a számunkra legérdekesebb dolog a Covid-dal kapcsolatban, hogy találkoztunk tényleg olyan emberekkel, akik mintha nem nagyon hallottak volna még a Covid-ról. Igazából a maja kultúrába akartunk egy kicsit belelátni, és ezért elmentünk nagyon kis falvakba. És ezekben a falvakban, szóval maszk az egyáltalán nem került elő például, meg így a Covid-ról is nem, ez nem egy beszédtéma, meg úgy sejtjük, hogy így annyira nekik az életükben ez nem játszik szerepet.
Most egyébként melyik részén vagytok Guatemalának?
A Guatemala a legnagyobb tava, szerintem ez a Lago Atitlán. Ez a turizmusban elég nagyot játszik itt Guatemalában, és emiatt egyébként itt először tényleg vannak rendesen készfertőtlenítés, maszk kötelezettség, és így tovább. Szóval itt igazából minden van, ami így a Covid-dal kapcsolatosan fontos, viszont minden nyitva van.
Azt tudod-e már, hogy így a következő időszakban merre tervezzel, vagy terveztek tovább menni, és ha igen, akkor így miért, meg mit akartok megnézni?
Mi még itt maradunk Guatemalában. Egyrészt vulkánokat fogunk nézni, mert van két vulkán, ami kitört, és ott lehet látni gyakorlatilag, ahogy a lávát kilövelik ezek a vulkánok magukból. Ezt fogjuk megnézni, utána pedig megyünk Tikal felé, ami egy maja vallási központ, szóval a templomokat fogunk nézni, és utána pedig visszamegyünk Mexikóba, Cancún felé vesszük az irányt, és ha minden igaz, akkor március 7-én átrepülünk Kolumbiába. Mexikó még gazdaságilag sincs annyira rossz helyzetben, szóval például munkát vállalni se annyira lehetetlen. Én is gondolkozom ilyesmint. Én szeretem Mexikót, és nagyon jól meg lehet ismerni így a Covid alatt is. Én másodszor vagyok itt, és összehasonlítva azzal, hogy milyen volt az utazásom 4 évvel ezelőtt, annyira nem tapasztaltam nagy különbséget a Covid miatt.
De mit mutatnak a trendek? Hányan követnék vajon Csilla és Kriszti példáját, még ha rövidebb időre is? Az utazó majmos Tóth Ákos szerint az emberek utazási kedve december óta megint nő, de nyáron már minden drágább lesz, mint most.
Gyakorlatilag december óta látjuk azt, hogy beindultak a foglalások, és újra az emberek nagyobb kedve lett az utazáshoz. Ahogy egyre inkább ugye belevonnak ebbe a bezártságba, illetve a szabályozásokba, és egyre inkább tisztában vannak az emberek, így mernek foglalni. Gyakorlatilag jelenleg szinte kockázat nélkül lehet utazni, azt kell mondanom, hiszen mármint anyagi kockázat nélkül. Hiszen korábban, amíg a légitársaságok, hogyha fél centivel kilógott a kerék, akkor 100 euróra megbüntették az embert. Most ugyanaz a légitársaság 2 héttel a járvány kirobbanása után együtt vagyunk veletek, legyőzzük a vírust szövegekkel, próbálta magához csábítani az embereket. Olyan lehetőségeket biztosítanak, hogy ingyenes átfoglalás, vagy akár vissza lehet kérni a repülőjegyárat, hogyha mondjuk Covid miatt nem tudunk elutazni.
Azt is ki lehet jelenteni, hogy nem csak hogy anyagi kockázat nélkül, hanem egyébként olcsóbban lehet most utazni?
Jelenleg ebben az időszakban igen, de a nyári repülőjegyek már drágábbak, mint amik korábban voltak. Lehet, hogy ez fog még változni, ahogy telik az idő.
Mi múlik szerinted az, hogy visszatérhet-e a külföldi turizmus?
Ezt szerintem elsősorban a döntéshozókon múlik, tehát az utazási vágya szerintem abszolút nem csökkent, sőt, fokozódik a bezártság miatt. Viszont ameddig ilyen drasztikus változások és folyamatos változások vannak, addig sokan nem mernek belevágni.
Te mit gondolsz az oltás útleveleknek a rendszeréről? Jó megoldása ez arra, hogy újrainduljon a turizmus?
Én azt gondolom, hogy ennek jelenleg még szerintem nincs itt az ideje, hiszen nyilván vannak olyan országok, akik megkövetelik az oltást, például Zanzibárra is csak sárgaláz oltással lehet menni. Azonban az egy 10 éve, vagy több 10 éve működő oltás, és ismerik az emberek, és egy darab oltásról van szó. Itt a koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatban viszont annyiféle, 5-7-8-10 féle vakcina van már, amik egyszerűen nem egységes az, hogy milyen a hatásuk, meddig érvényes a hatásuk, tehát így egy nagy globális vakcina útlevelet szerintem nem lehet kiállítani, mert egész egyszerűen nem, tehát annyi féle lenne, hogy ez egy nyomókövethetetlen. És én nem gondolom azt, hogy egyébként ez a jövő, hogy vakcina útlevél kelljen egy adott országban való beutazáshoz. Sokkal inkább hiszem azt, hogy egy rendkívül gyorsan kiértékelhető, pár másodpercet kiértékelhető filléres teszttel, mondjuk minden utas, aki felszáll a repülőre, vagy éppen a határon át, gyorsan tesztelnek, és akkor kiderül fertőzője, vagy nem. Szerintem ez sokkal hatékonyabb, illetve sokkal humánusabb megoldás, mint sem vakcina útlevélhez kötni az utazás, vagy a belépés.
Hogyan érintette a te vállalkozásodat a járvány? Voltak-e hullámhegyek, hullámvölgyek, most éppen hol tartotok ilyen szempontból?
Hát amikor márciusban bejelentették a korlátozásokat, akkor gyakorlatilag lenullázódott teljesen az érdeklődés. A bevételek is ilyen 5%-ra estek vissza, tehát nem úgy feleződtek, hanem 5%-ra gyakorlatilag semmi bevételünk maradt. És ez éppen hónapokon keresztül. Nyáron volt egy kisebb fellendülés, amikor lehetett belföldön korláton utazni, illetve külföldre is viszonylag sok helyre Európán belül, akkor éreztünk egy kis fellendülést, ennek azonban a második hullámban vége is lett, és karácsony óta, amint említettem, ismét megkijelt az érdeklődés, ami azóta is kitart, most úgy gondolom, hogy ilyen 20-25%-on tudunk üzemelni, és körülbelül ilyenek a foglalási arányok is. Egyelőre még a völgyben vagyunk, de bízom benne, hogy ez nem fog sokáig tartani. És hirtelen az a rengeteg ember, aki egyébként erre spórolt, és minden az utazás, az be fogja pótolni.
Az, aki abban reménykedik, hogy valahova el tud utazni nyáron, annak érdemes inkább most előre foglalnia, vagy érdemes kivárnia azt, amíg jönnek mondjuk a lazítások, vagy konkrétabb részleteket lehet már tudni a nyárról. Erről mit gondolsz?
Jelenleg olyan magas áron indították el a rendszerbe a légitársaságok a nyaralójáratokat, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem fog lentebb menni. Érdemes inkább ezt a május végi időszakot, vagy a szeptember elejét becélozni. Május végét már csak azért is, mert hogyha esetleg törlik a járatot, hogy módosíthatjuk, akkor át tudjuk tenni a főszezonra úgy, hogy nem kerülnekünk ezt pluszköltségbe. A szállás viszont mindenféleképpen célszerű most lefoglalni, de lemondható opcióval, és akkor bármikor díjmentesen le tudjuk mondani.
Interjú. Vendégem Miklósi Krisztián, Quixotic, aki a hazai Synthwave talán legnagyobb úttörőjeként definiálható itthon, és legismertebb arcaként, aki hát világszinten is elég nagy ismertségre tetszett, és hát ugye te 89-es születésű vagy, tehát teljesen...
85.
Pláne, bocsánatot kérek.
Tehát 80... Köszönöm, hogy 89-es megnéztél.
Igen, tehát 85-es születésüként, tehát originál 80-as évekbeli szülött vagy, tehát ez valójában egy autentikus dolog a részedről, hogy nagyon érezhető most már hosszú ideje a szórakoztatóipar szinte minden területén, hogy ez a 80-as évekbeli neonfényes, szintetizátoros zenei vonal, ami a 80-as évek esztétikája volt, az egy ilyen egy rehabilitálódott, vagy ilyen újra felhasznált módon megjelent, és talán volt már erre többször kísérlet, amit talán retroként neveztek először, és hogy szerinted mi az oka annak, hogy ez ilyen lenyomatot hagyott a popkultúrában, és hogy ez ilyen szinten jelen van most is?
Szoktak engem vádolni azzal, hogy attól 85-ös vagyok, a 80-as éveket valójában nem éltem meg, de erre van egy nagyon jó kibúvóm, ugye volt nálunk egy jó kis rendszerváltás, és utána végtelen mennyiségben elérhető lett minden VHS kazetta, minden jó kis hollywoodi tartalom, és én azon nevelkedtem, tehát az én generációm az a 90-es évek elején pótolta be azt a 80-as éveket, ami valójában nem is létezett Amerikában, csak mi a filmekből egy ilyen, fölépítettünk egy ilyen álomvilágot, és szerintem ennek a reneszánsza lehet, ami reinkarnálódott a zenében, és fölismerték azt, hogy ami a 80-as években ilyen szintizenékkel, filmzenékkel és egyéb magában a popzenében is rengeteg szintit használtak, mert akkor találták fel azokat a szintiket, hogy az mennyire cool, mennyire jók azok a soundok, és ennek a szépségét próbáltuk föléleszteni, a 2010 tájékán kezdődött az egész dolog. Az előzményeit, amit mondtál, ugye voltak, van a Justice, Daft Punk, akik a nagyobb nevek, ők is már ezekkel a szintikkel operáltak, csak ők még vegyítették kicsit a funkosabb, diszkósabb dolgokkal. Ez meg kimondottan, letisztultan csak a szinti hangzásra ment rá, tehát a Vangelis-es dolgokra, de azért merített innen-onnan. Tehát ez is egy ilyen fúziós dolog, ami egy dolog köt össze, maga a 80-as évek vibe-ja, feelingje.
De hogy ez ennyire felhasználható, vagy ennyire, tehát ebben egy nosztalgia faktor van, tehát ugye például a Galaxis őrzőjét, hogyha nézzük, a Blade Runner-t, hogyha nézzük, gyakorlatilag, főleg a filmiparban volt ez különösebben jelen, és talán a Kavinsky-nek a Nightcall volt, ami igen, a óriási áttörést.
Hát az volt az első nagyobb mainstream ilyen kirobbanás, aminek az az egyik titka, hogy nem Kavinsky írta a dalt, hanem a Daft Punkból az egyik tag.
Na pláne.
És hát ez is ugye visszakanyarodok az előzőre, tehát ugye a franciáknak elég sok mindent lehet köszönni. Érdekes, hogy csomó mindenki másképpen közelítette meg. Tehát valaki csak átvette az esztétikát, valaki csak a neonokhoz nyúl, valaki csak elővette azt, hogy maga a setting a 80-as években játszódik a film, mert ott tök szép kocka autók vannak, meg olyan ruhákat lehet ráadni, váltömések, stb. És valaki meg a zenében. Tehát mi vagyunk az, aki a zenei frontot vitte, és ez szépen lassan úgymond, mint egy ilyen vírus, megfertőzte az egész mainstreamet, és ebből a kis underground dologból eljutottunk odáig, hogy a Weekend mondjuk egy több milliárdos láger tud csinálni, ami egész évben viszi a ízéslágerlistát, és igazából egy hatékon mi az egész, tehát nincs nagy megfejtés, de mégis mindenkinek kell ez a kis időutazás, főleg szerintem most még pont jól jön. Tehát én azt érzem a saját produkciómon, hogy az embereknek ez egy jó menekülés a jelenből, és nem úgy menekülnek, hogy a földbe dugják a fejüket, hanem kapnak egy olyan feelinget, amit vagy gyerekként, vagy akár soha nem is éltek át, de a nosztalgia feeling az vagy így, vagy úgy eljut hozzájuk, és tudják élvezni azt, ami régen volt.
Te egyébként a hétköznapjaidban is ezt a az esztétikát, vagy ezt a dolgot, ezt az életérzést éled. Kérdezem ezt úgy, hogy éppen egy Street Fighter-es pulcsiban ülsz velem szemben itt a stúdióban, de hogy ez tehát, hogy nagyjából, hogyha elképzelem mondjuk a stúdiódat, vagy a lakásodat, akkor itt a kék villám plakátoktól és a különböző ilyen dolgoktól.
Olyasmi, tehát nálam a Miami Vice életérzés állandó, tehát a kocsitól kezdve a ruhákon, cipőkön át minden, de hát ez ilyen színpadi dolog is, tehát hogy a színpadon is, tehát én úgy voltam vele, hogy ezt bevállalom, és én ezt szeretem annyira, hogy akkor ezt senki nem csinálja szerintem itthon ezt páros lábbal. Tehát én azt mondtam, hogy ott a gázpedál, nyomjuk meg a 80-as éveket amennyire lehet, és keverjük össze ezzel a szintvéd dologgal, és a kettő együtt egy olyan erős brand vagy image tud alakulni, ami mögé én büszkén be tudok állni, és működik, mert az emberek látják, hogy én nem azért vagyok 80-as évek, mert most éppen menő, mint mondjuk egy Gáspár Laci kipnél, hogy egy szám erejéig akkor fölveszi a fejpántot, és akkor nyomja, amivel nincsen baj, csak az nem true. Én úgy voltam vele, hogy én ezt érzem, ezt akarom közvetíteni, akkor ebbe bele kell állni rendesen, és ezt mind a buli sorozatokon, mind mondjuk a klippen, mint pedig eddig, tehát az öltözködésen, hétköznapokon is ezt próbálom, de ez nem jelenti azt, hogy amúgy nem hallgatok más zenét, nem érdekel a mostani dolgok, tehát ugyanúgy nyitott vagyok mindenre, csak van egy arculat, amit a Quixotic képvisel, és az ez.
Nagyjából 10 éve volt egy óriási berobbanás ennek a szintvév dolognak, és aztán ennek volt egy lecsengése is. Ugye feltételezte azt is, hogy most már, tehát ez nagyon nis, nagyon menő volt egy darabig, és tényleg mindenki, aki élt és mozgott váltöméssel és különböző neonfényes cuccokkal szaladgált a bármilyen projektjében. Uh-huh. Van ennek egy lefutása most? Tehát, hogy ezt emellett kitartani, ez most már szubkulturális jelenség?
Hát az undergroundban azt rebesgetik, hogy a szintvév már rég elmúlt. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy a nagyok már megírták a nagy albumokat, amire mindenki emlékezni fogta. Az első igazi szintvév, Miami Nights, ugye akár a Kaminsky, Carpenter Brut, Perturbator, ezeket már letették az asztalra. És most elindult egy olyan folyamat, hogy rengeteg új embert vonz be a szintvév, akik vagy a Weekenden, vagy egyéb úton keresztül rátalálnak a stílusra, de ők csak így Ctrl-C, Ctrl-V kopizzák a régi albumokat. Tehát nagyon nehéz most már kitűnni, mert már annyira túlszaturált lett a stílus, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, hogy nem nagyon tudsz újat mutatni. Ezért kell, tehát ez általában egy stílusnak a veszte szokott lenni. Tehát megvannak a szintvének a korlátai, én ezért szoktam mindenféle irányba kacsingatni, tehát aki mondjuk véghallgatja az albumot, nincs két egyforma szám, pedig egy stíluson belül mozgok, de igyekszem egyszer szaxofonnal, egyszer gitárszólóval a metal, vagy a teljesen cheesy George Michael-ös irányba elvinni a dolgot, és így tud változatos, elég divers lenni a maga a téma. És ezt szerintem nagyon sokan nem látják, és van sok előadó, akinek egyfajta hangulatú szintvév zenéje van. És hogyha azt elkezdik másolni, akkor ugye sok egyfajta hangulatú, úgymond ilyen generic cucc lesz. És hát ez egy adott, ez a dubsteptől kezdve minden stílusnál ez így végigfutott, hogy meglett a Skrillex hangzás, mindenki Skrillex hangzást csinált, és vége volt magának a stílusnak úgy abban a formájában. Biztos most is lehet találni kiemelkedő jó újdonságot, de minél tovább húzódik ez a dolog, annál nehezebb megtalálni ezeket a gyöngyszemeket, és az az igazság, hogy azok a zenekarok, majd előadók, akik valamit föl tudtak építeni, azok most már nem a szintvévre koncentrálnak, én sem feltétlenül arra koncentrálok, hanem a saját brandre, a saját adott előadó, saját művészetére próbál koncentrálni, és azt próbálja nyomni és kifejezni, mert annak már, hogy már van közönséged, nagyobb hírértéke van, mint az, hogy te szintvévet csinálsz, mert a szintvévet meg nagyjából ismerik. Uh-huh. Egy átlag, úgymond laikus interjún, vagy akármin, ott persze el kell mondani, hogy mi ez a stílus, honnan jön, de alapjávéve most már nem a szintfévet hirdetjük, mert azt már hirdetjük egy 10 éve, hanem most már úgymond magunkat kell egy kicsit nyomni.
Mekkora ennek itthon a felvásárlópiaca, ha lehet ilyen rondán fogalmazni a kérdést? Gondolok itt arra, hogy ugye nem csak előadóként, hanem szervezőként is ugye aktívan részt vettél abban, uh-huh. hogy itthon ez meghonosodjon. Ugye volt a Neon Hullám rendezvény sorozatod, aztán később a Stranger Things, ami deklaráltan ugye a Stranger Things-nek az esztétikájára lépett. hogy ez hazai viszonylatban mennyire él, mennyire van ennek közönsége még így a továbbiakban, és te általában hogyan gondolod a Magyarország helyzetét ebben a dologban?
Itthon példátlanul baromi jó volt a hazai közönség létszáma, rajongás, hazai producerek, bulisorozatok, tehát az A38 elhozta az összes nagy ágyút, tényleg, tehát hogy annyiféle lehetőség volt kibontakozni a szintvébe, mi is kaptunk még hazai producerek rengeteg lehetőséget, ezért felbuzdulva csináltuk meg a Neon hullámot többen, és futott ez addig, amíg azt kezdte érezni mind a nagybulik, hogy nincs az a jegyeladás, és nincs az a létszám, amivel fönn lehet tartani aktívan egy ilyen szubkultúrának a közönségét. Tehát nem tudunk havonta annyit újulni, hogy abból a 300-ból 400 ember legyen, vagy 500, hanem vagy stagnált, vagy inkább romlott a dolog, és itt jöttek képbe a tematikus bulik, és csináltunk a Dürerben egy Vice City bulit, ami annyira sold out lett, hogy elszámoltuk, és igazából több ember maradt kint, mint benn. És ezen felbuzdulva próbáltuk utána folytatni a tematikus bulikat, de az se feltétlenül jött be annyira, és ott volt egy, a Neo hullámnál volt egy olyan vízválasztó dolog, hogy kitaláltam egy más koncepciót, a Stranger Synths-et, ami annyiban változik a sima szintvév bulihoz képest, hogy kicsit fel van hígítva a 80-as évekkel, sokak szerint nem is kicsit, de annyira van felhegítva, hogy univerzális legyen a tartalom, és én meg annyival extráztam meg, hogy jelenkori slágerek is szólnak azon a bulin, de minden vagy 80s vagy synthwave remixben, tehát magában, hangulatában vég egy ilyen szintis 80s időutazásban vagyunk. Emögé nem nagyon akartak beállni a többiek, én meg, mint már előbb elmondtam, hogy én a 80-as éveket ugyanannyira imádom, mint a szintvévet. Én úgy voltam velük, hogy teszek vele egy próbát, és igazából ez a bulisorozat, a számok engem igazoltak, hogy ez működik. Egyrészt magának a filmsorozatnak, tehát a Netflix-es sorozatnak hála, de azon is túllépve, tehát túl tudtunk mutatni azon, hogy nem csak a sorozat miatt jönnek, hanem utána a zene miatt maradnak, és jönnek legközelebb is, és legközelebb is. Fel kellett egy kicsit áldozni az underground hangulatot, és egy kicsit kommerszebb, szindilauperesebb vonalakba is elkacsingatni, de így nagyon jó a kombó. Tehát az, hogy be tudok nyomni egy Synthwave Linkin Park remixet egy Perturbatorra, és rá utána egy Madonnát, és mindenki ugyanúgy tombol mind a három számra, a számomra eszméletlen élmény. Tehát, hogy így nincsenek korlátok, tehát nincs az, hogy most gonosz leszek mint egy technobuliba, hogy ha bármi olyat bevállalsz, ami oda nem passzol, akkor abból mém lesz a neten, vagy megy fel a izére. Tehát, hogy így itt meg belefér, itt meg pont belefér annyira, hogy néha valaki viccesnek tartja, valaki felháborodik, de a többség viszont tombol rá.
De ezek szerint akkor van egy olyan közeg, vagy egy olyan réteg már a szintvév képviselői között, akik ilyen stílus tálibokként vannak jelen, és azt mondják,
az elitisták azok mindenhol elég hamar megjelennek.
Igen. Tehát a szintvév rendőrség, ugyanúgy, mint a techno rendőrség, vagy a metal rendőrség megjelenik, mert ugye, hogy egy olyan műfajon belül, ami alapvetően egy kicsit, tehát nagyon-nagyon erős önirónia van benne, meg humor, azt azért furcsa talán komoly, teljesen halál komolyan venni. Mm-hmm. Nem?
Hát az emberek bulizni mennek.
Igen.
Tehát amíg buli van, addig buli van. Tehát most csináltam tavaly már olyat, hogy a szomszédokból a kapcsolatba betéttel jön egy intrót, és utána jön a szám. és akinek leesik, az megőrül, akinek meg nem esik le, vagy külföldi, az meg addig kortyol kettőt a piájából. Tehát ezek beleférnek, ez egy brutál, hardcore, szintvé bulin tabu lenne. És ezzel nincsen semmi baj, megvan mindennek a saját maga helye és pozíciója. Ez a buli nem is oda van pozícionálva, de ez volt egyetlen egy, úgymond, hát nem egy kis kapu, mert van nekem a Quixotic Live zenekaros formációm, ahol meg csak a szintvév, csak a saját számok mennek, és az is ugyanúgy tud működni, de megvan mindennek a helye. Tehát, hogy nagyobb közönségnek ez a kommerszebb dolog kell, és a saját szintvév közönségemnek meg ott van a Quixotic Light. Tehát úgymond kiszolgálok minden igényt, amennyire tudok, csak egyre nehezebb, és ezt kellett felismerni, hogy valami étel is maradjon az asztalon, és lehessen zenélni is.
Hát meg azon kívül a zenét humor nélkül elég nehéz értelmezni. Tehát, hogyha a rockzenéből kivonjuk a humort, akkor, akkor ott maradunk a pokolgépnél és az Ossziánnál, tehát igazából. Neked volt, tehát a klipped előtt, a most megjelent klipped előtt,
igen,
volt egy óriási felfutás, hogy a Palms című számodnak, ami, ami hát itt nekem már mesélted ezt a sztorit, de azért ez mindenképpen egy érdekes dolog, hogy ez hogy lett egy, most már nem tudom hány milliós megtekintettség környékén futó történet.
Most a Luigi Donatello csatornáján 9 millió 2-3 körül van, ott na valamiért megállt az algoritmus, megállította, és elkezdte átterelni az én Miami Vice-os montázs videós videómhoz, ami meg ilyen másfél millió fölött alakult, tehát az is elég jó, és Spotify-on is jóval 2 millió fölött vagyunk. Tehát, hogy ha statisztikákat akarjuk nézni, akkor tök jó, de valójában igazából halványan gőzöm sincs, hogy miért történt ez, mert egyik évről a másikra elkezdett sokkal több megtekintése lenni, mint a többi feltöltött dalnak. Annyit kell tudni erről a csatornáról, hogy a Synthwave-nek az egyik legjobb terjedési formátuma az volt, hogy teljesen no-name arcok csináltak YouTube csatornát, és oda más no-name előadóknak a zenéit feltöltötték. Na, a Pumps is így került föl, és egyszer csak föl lett kapva. Ebből nőtt ki, ebből a közegből a New Retro Wave, aki azóta már rendes nagy blog, autós rovattal kezdve kiadója van mindent, tehát ők mindent csinálnak, ők azért már 1 millió feliratkozó fölött lévő csatornáról beszélünk.
De jól tudom, egyébként te nem szántad kifejezetten, tehát megcsináltad ezt a zenét, készült hozzá egy YouTube videóklipszerű valami, tehát, és ezt így föltöltötted, és aztán csak ez kilőtt.
Tehát annyi az alaptörténete, hogy volt egy nyaralás, nyár vége volt, gyűlölöm a telet, és akartam valami olyan dalt írni, ami így ezt a melankóliát így a nyárba öntve, így elfeledteti, és kibírom tavaszig valahogy. Tehát ez volt az indítatása, de ennél többet én se gondoltam bele, viszont valamiért olyan a vibe-ja a dalnak, hogy nagyon sok emberrel rezonál, és a legkedvesebb búk, amit szoktam kapni a dalra, hogy akár a 80-as években is íródhatott volna, és akkor is láger lehetett volna, mert hogy olyan a feeling. És ez tök jó, mert ez nem volt tudatos, hanem ez így jött. Tehát én nem szoktam, nem feltétlenül írok érzésből dalokat, mert nem olyan a stílus, tehát nincsen vokál vagy ilyesmi, ahol gondolatokat lehet megfogalmazni, de hogy még egy ilyen instrumentális dalon keresztül is átjön a feelingje valaminek, az egy tök nagy hatalom, ami nem volt tudatos, de nekem tök jól esik, hogy ezt így sikerült összehozni.
Hát ebből fakad, hogy én, nekem, aki követi a munkásságot, is meglepő volt, hogy ez az első klip, a Highway Violence, ami most került ki, hogy neked ez az első klipped.
Ez az első rendes anyag, igen, live action klip, ami most, saját
igen,
tartalom.
Tehát, hogy, igen, szóval, hogy ez egy nagyon nagy szabású videó lett, még magyar viszonylatban is. Hogy állt ez össze? Milyen volt a forgatás, a stáb? Tehát egészen onnantól kezdve kérdezem, hogy fölkeltél egy reggel, hogy na, akkor most videóklipet kellene csinálni, és akkor elkezdett megszületni a fejedben, hogy a létező összes olyan filmet és minden olyan klisének tűnő dolgot beleviszel egy videóklipbe, vagy ez hogy történt?
Hát először is a bulikon megy a vizuál végig. Van most van egy 4,5 órás vizuál, ami megy általában a szett alatt, most már nem szórakozok azzal, hogy külön szinkronba megy, mert akkor megrokkannék, tehát az lenne a következő lépés, hogy felvenni egy külön VJ-t, aki nyomkodja a adott ütemre. Tehát alapból erős volt a vizuális tartalom minden bulin, és ott is ugye filmmontázsok, robotzsarú, utána Rambo, Schwarzenegger, amit csak el tudsz képzelni, egymás után történik, és emellett évek óta piszkáltak többen is, nem is tudom, vagy 5-6 felajánlás jött különböző helyektől, és azok ugye rendszeresen, hogy na, mikor lesz klip, kéne már neked klip, mert mindenkinek iszonyat vonzó volt, látták, hogy nagyon megy most ez az 80s retrowave dolog, és hogy valakinek, akinek erős vizuális érzéke, vagy tartalma, vagy a projekt kívülről úgy néz ki, hogy na, ez tök jó klipet lehetne csinálni. Én ebbe a kategóriába estem, és engem elég sokat bombáztak ezzel, és az egyik csapata, a Mi Haszna Film csapata volt a Nagy Viktorral és Lerk Petivel, és ők olyan szinten megrögzötten zaklattak, hogy tavaly év elején közölték, hogy figyelj, Krisztián, az van, hogy neked most klipet fogunk csinálni, ha tetszik, ha nem, úgyhogy nőjél fel a feladathoz. Átbeszéltünk egy koncepciót, hogy jó, hát mégis hogyan lehetne, mit lehetne, melyik számhoz, mikor, hol, miért, és amikor körvonalazott, hogy mihez kéne, így esett a Highway Violence-ra a választás, ami az albumon a második legsikeresebb dal, így a lejátszási adatok alapján, és a bulikban is évek óta játszom, és nagyon szeretik. Hazamentem, meg volt nagyjából a koncepció, leültem, és abnormális módon írtam egy 7 oldalas forgatókönyvet egy mezei videóklipphez. Majd beállítottam Nagy Viktorékhoz, és elolvasták, így azt mondták, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, de mi megcsináljuk. És ez volt a kiinduló pont. Tehát annyi lehetetlen dolog volt a klipbe, amit utána most már könnyű, mert már látjátok, hogy meg tudtuk oldani, de leírva azt, hogy a Mad Max-be fejbe lövök valakit, meg kikanyarodik a Knight Rider, leugrat a hegyoldalból, meg hasonlók. Tehát ezek mind leírva így, mint egy mese. Tehát egy ilyen fairy tale volt az egész, és így okay, valami lesz. És hozzátartozik a klipnek az a részéhez, hogy megírtam ezt a dolgot, és utána elkezdtük vadászni, hogy hogyan lehetne ezt összerakni, és minden egyes alkalommal valami pont úgy jött össze, hogy pont az az autó, pont az az ember, egy autós találkozón, egy rendőrautó mellett támaszkodott a T-1000-es karakter. Teljes rendőr ruhába. Tehát úgy, ahogy kinéz a Robert Patrick, úgy támaszkodott a saját rendőrautója mellett a fickó, és így mielőtt oda mentem volna, egy Cadillac mellől kiabált egy srác, hello, nem te vagy a Quixotic? Kiderült, egy társaság ismeri az egyik az enyémet, és ennyi, és már kaptam elő a forgatókönyvet a zsömmel, figyelj, megírtam életed szerepét, légy szíves, vállald el, könyörgöm. És utána egy pár hét múlva már a Savoy a parkolóba rohangált a kocsim után, hogy elpusztítson, mint a higany ember. Tehát, hogy így és ez volt az egyik a sok közül, tehát, hogy az összes helyszín, mindegyik úgy jött össze, hogy a sivatagos helyszín, Instagramon egy ismerősöm elment kirándulni, kiraktam, mondom, ezen a sivatagban van, de be van teggel, vagy fót, mondom, haver, hol vagy? Hát fóton, mondom, ne hűtsél, ez egy sivatag. Hát hidd el, hogy ott van. Másnap kimentünk terepszemlézni, hát tényleg ott van. Egy régi homokbánya, crossozni szoktak rajta. Megnéztük, bemértük, hogy mit lehet, mondom, ahogy ezt el lehet kamúzni, el se hiszem. Tehát, hogy nem tudtuk. A papíron úgy volt, hogy az valószínűleg CGI lesz az egész, majd valami kitalálunk oda, két snitt, úgy se lényeg, csak hogy legyen ilyen kicsi Mad Max hangulat. Most ehhez képest az lett a egyik legösszetettebb jelenet az egész klipbe. És ugyanígy a kocsik mindenkire, csak így ráírtam, megkérdeztem ismerősök között. Annyit kell még rólam tudni, hogy én a film és a zenemánia mellette autóbuzi is vagyok, és is szoktam járni autós találkozókra, van egy kis piros kis roadsterem, amit már így a közönség is ismer, mert néha kirakom ilyen kirakatba, hogy na még hangulatemelés, nektesik itt a kocsi, bukólámpa, minden. És így ennek folyamán sikerült eljutni olyan emberekhez, akikhez simán, ha mezeiként zenész lennék, akkor esélyem nem lett volna. És az a legnagyobb csodája ennek a klipnek, és ez mindenkinek, mind a 120 embernek, aki végül részt vett a klipbe valamilyen formában, az ő érdemük, hogy odállított egy szőke hülye gyerek, hogy hello, zenélek, szóval van bulim, meg ilyesmi, 80-as évek, tudod, Rambó, ez meg az, és hú, hát ez tök király, csináljuk. Tehát, hogy nem az volt, hogy hát te hülye vagy, hanem, hogy ezt tök király, csináljuk, mindeközben úgy, hogy közben látom minden egyes forgatási napon, hogy full szkeptikusan néznek, hogy úristen, mi lesz ebből? Hogy ez ebből hogy lesz bármi, ami nézhető, és utána, mikor elkészült a klip, meg mindenki az ellenkezőjét, hát, hogy nem hiszik el, hogy mit csináltunk. És hogy kézműves CGI-tól kezdve. Tehát tényleg minden követ megmozgattunk. Annyit kell még tudni, hogy egész évben forgott. Tehát én a 2020-as évre azért nem fogok tudni negatívan emlékezni, mert egész 2020 eredményezte azt a 11 percet, amit január 13-án meg tudtunk jelentetni. És még, tehát tényleg, tehát így decemberben is volt még egy utolsó, egy gázpedál, a DeLoreanben egy gázpedál felvétel hiányzott, azt még extrába föl kellett venni, tehát mint egy rendes hollywoodi produkcián volt reshoot, és hát igazából 4 hónap utómunkával a Viktorral közösen csináltuk a VFX-et, vágást és egyebeket, nagyon durva hajtással, de meg tudott jelenni, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, aki részt vett, és tényleg ezúton is köszönöm nekik, hogy ez az én gyerekkori álmom van ott igazából leírva, és csupa párhuzamot tudok vanni, hogy mi miért lett úgy. Tényleg számomra is hihetetlen, hogy ezt összehoztuk. A sztorihoz még annyit hozzá szeretnék fűzni. Annyi volt az alapötletünk, hogy egy játékgép, és váltogatja a játékokat, és erre kell valami értelmet adni. És akkor mi legyen az értelme? Hát a játékgép ön feltámad saját maga életre, kell a Skynet által, átveszi a vezérlést, és akkor, tehát hogy ahogy megvoltak, ilyen kirakósan tudtunk egy gerincet adni, úgy, hogy el tudjunk mesélni egy érthető történetet, amiben nem fogja az ember a fejét vakarni, hogy most előbb még a Star Wars-ban voltak, de most már a sivatagban vannak, hogy is van ez. És hát az úgy néz ki, hogy azért nagyjából átjött mindenkinek.
De olyannyira, hogy komolyan lett véve ez a videójátékos rész, hogy készült egy videójáték ehhez gyakorlatilag ugye a honlapon.
Igen, annak is egy különleges sztoria van, azt egy röviden megpróbálom elmondani. az én nagy ötletem volt, hogy mennyire jó lenne, mennyivel megkönnyítem a saját munkámat, hogyha megcsinálom a videójátékot, és akkor a videójátékba csak játszani kell, és abból fölveszem a felvételt, a képet, ahogy megy a kocsi, és azt majd kicseréljük a kijelzőre. Na hát ez odáig jutott, hogy rájöttem, hogy nem tudok játékot írni, mert semmi programozói tapasztalatom nincsen. Egy demót tudtam találni, ahol kicseréltem a grafikákat, tehát a kocsit, a táblákat, ilyesmiket. És végül semmi, egy jelenetnél lett használva maga a játék, amikor az én autóm megy, és a kijelzőn van. Az összes többi, az külön kézművesen, Photoshopban, képkockánként megrajzolt pixel grafika, amit meg kell csinálnom nulláról, de mivel már nagyjából megvolt a játék, elkezdtem, miközben dolgoztunk a klippen, vadászni arcokat, hogy vajon ki az, aki ért a JavaScripthez, és mondjuk be tudja fejezni, meg tud nekem foglalni egy domaint. És kiderült, hogy aki biztosította a játéktermes helyszínt, és aki a játékgép, az a játékgép egyébként szokott lenni a bulikon, tehát ugyanaz a kabinettel lehet játszani.
Véletlenül programozó.
Véletlenül ehhez is ért, és azt mondta, hogy hát figyelj, lefoglalom neked a highwayviolence.com-ot, aztán megírom neked a játékot, csak küldd el ezt és ezt a grafikát még hozzá, meg hogy mutassam meg, hogy milyen legyen az arcod, és akkor mindent, én mindent megcsináltam Photoshopba, ő mindent összerakott, és megjelenés napján élesítettük. És igazából ez egy ilyen extra, még az időutazásra még, tehát hogy tele van ugye easter egg-gel, azt még talán nem mondtam el, mert csak sejthető volt, hogy tele van pakolva mindenféle referenciával, és ez még egy olyan extra plusz, amit erre már nem számítanak, na tessék a végén még, majd játszhat is az illető, aki megnézi a klippet, és ez is tök jól működik, tehát mind promó szempontjából jól működik, meg mind koncepció szempontjából is passzol.
Milyen volt a fogadtatása, hogy érzed?
Nagyon-nagyon pozitív, tehát a like-dislike arány elég durva, meg a kommentek is nagyon pozitívak. Most hát nagyon-nagyon jól esik az, hogy nagyon sokan írták azt, hogy most feltettük egy olyan magasra a lécet így szintvév klippen belül, hogy ezt elég nehéz lesz megütni másnak. Alapból a stílusra igaz, hogy nagyon kevés klip van, abból nagyon kevés értékelhető klip van, tehát egy kezemmel meg tudom számolni a jó szintvév klippeket sajnos. Remélem.
Talán a Carpenter Brew dobott most egy... Igen. Elég nagy klippet, ami hasonló szinten futhat.
Igen, igen. Az hát a Turbo Killernek a klipje volt, ami ilyen aluász dolog. De tényleg, tehát hogy így most én örülök annak, hogy most van egy ilyen is, és ilyet ebben a formában még nem csináltak. Ragaszkodtam hozzá, hogy például a VH-s ne legyen. Tehát ez is például, amit beszéltük, hogy a szintvén már kicsit megy a belefullad a saját kliséibe, és ezért nekem is már csömöröm van a VH-től, nem rossz értelemben, csak nagyon okosan kell használni, és én inkább a mozis, filmes lookot választottam. És jött erre, viszont jött negatív komment, hogy hát nem is VH-s, akkor ez nem is 80-as évek, de hát haver, tehát hogy akkor is mozivászlón nézték a nagy filmeket.
Igen.
A VH-sen utána. Úgyhogy volt egy-kettő ilyen, ami direkt, tehát hogy mondtam a Viktoréknak, hogy nem lehet lézergrit. Lézergrit már mindenhol volt, mindenki használta, ebben nem lesz lézergrid, itt most kicsit koncentráljuk a filmes vonalra, a zene lesz, ami hozza a lézert, a neont, meg a hangulatot, és nem fogja igényelni senki azokat a trúfákat, amiket muszáj előni, mert már előtték annyiszor, hogy most már minek.
Mik a terveid az idei évre? Már hogyha visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.
Hát tavaly elég sok mindent el kellett engedni, de szerintem mindenkinek. Hát ezt reméljük, minél hamarabb be lehet pótolni, tehát én szeretném újra föléleszteni a bulikat is. Tavaly egyetlen egy koncertünk nem volt a bandával, ami a legnagyobb szívfájdalmam, mert az áprilisi nyitó Quixotic Live novemberi pótlása két nappal a buli előtt lett bejelentve, hogy nem lehet megtartani. És az lett volna a Dürerben az utolsó bulink is. De hát ez van. Úgyhogy ezt szeretném pótolni. Volt Európa turné, ami le lett mondva ugyanúgy koronaügyek miatt. Az is még nagyon képlékeny, hogy mikor, hogy lehet megcsinálni, de igazából meg kéne lovagolni egyrészt a klipnek a sikerét is, meg hát az élet ne álljon meg, tehát én szeretném azt. Tehát azért buliba nagyon nagy élmény még mindig a szintvét nyomatni. Én bízom benne, hogy kiéheznek az emberek. Én már nagyon várom, hogy lehessen menni. És hogyha a közönség is nagyon várja, akkor amint lehet újra föléled ez a dolog. És emellett dolgozunk még a Mi Haszna filmmel azon a dokumentumfilmen, hogy hogyan készült a Highway Violence, ami szerintem még érdekesebbé fogja tenni ezt az Agyament 2020-at, hogy tudtuk ezt összehozni. Hogy egy ilyen kicsi csapat ennyi szerencsés tökfélkóval egybe verbuválva egy ilyet le tud tenni az asztalra, ami egyrészt tisztelgés a maga a nagy Hollywood rendezői előtt is, hogy eltelt x év, és most már a mostani technikai feltételekkel lehet valamilyen szinten imitálni az ő nagyságukat és munkájukat, ami számomra elképesztő, hogy ideig jutott a technika, hogy ezt meg tudtuk így csinálni, de kellettek hozzá az eredeti autók és eredeti feelingek. Tehát ha csak CGI lenne, akkor nem lenne az igazi. Mindig mondják a hasonlatot a klipnél, hogy a Kung Fury volt egy ilyen, az a legismertebb ilyen 80 szintvéves rövidfilm. Nekem a Kung Fury mindig kicsit túl sok zöld háttér, túl sok CGI volt, túl műanyag volt az igazi 80-as évekhez képest. Én ezek szoktam mindig kiemelni, van egy Commando Ninja nevű film, az egy órás
csoda. Produkció.
Az sokkal jobban átérzi azt, hogy mi volt a vásznon a 80-as évek, mind zenében, feelingben, mindenben. Én ahhoz szoktam hasonlítani inkább a Highway Wellness-et, tehát azt a vonalat. Na mindegy, szóval ennek a making of-ja készül, és az remélhetőleg nyáron, hogyha megjelenik, akkor lehet nagy premier, van rendes mozis, meg autós mozis premier ötlet is, van sajtós premier ötletünk, oda parkoltatjuk a Testarossát, akármit, tehát hogy tényleg egy ilyen megérdemelt nagy, még ha nem is akkora a produkció, mint amekkorának hazudjuk, de itthon akkorának tűnik, hogy erre lesz szerintem közönség megérdeklődés.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
Én is köszönöm a meghívást.